Szép, jó, most már mondhatom, hogy jó estét kívánok. Nagy Tibor vagyok, a Cisco rendszermérnöke, aki a következő 20 percben a cégünknél az elmúlt másfél-két évben igen nagy mértékben burjánzó SDN, a Software Defined Networking téma csoport köré csoportosuló tulajdonképpen technológiákat szeretném összefoglalni. Szeretnék arról beszélni az előadásomban, hogy nagyjából melyek azok az alapkoncepciók, amelyek a különböző olyan SDN technológiák mögött húzódnak, amelyekkel foglalkozik a Cisco. Harmadrészben szeretnék konkrét példákat említeni arra vonatkozóan, hogy az egyes technológiai csoportok, azok nagyjából milyen terméktámogatás szinten vannak ma, és milyen irányba halad a cégünk tulajdonképpen ezen a mesdjén, ezen az úton. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb definíciós alapelvek, tehát a, mondjuk magyarosítsuk le, a szoftvervezérelt hálózatoknál nagyjából négy nagyon fontos paraméter csoportra oszthatók. Az első csoportban tulajdonképpen definiáljuk azt, hogy mi is az az SDN. A mi terminológiánkban az SDN az valahol az adattovábbítást végző eszközöknek a control plane-jének, illetve data plane-jének, tehát a csomagtovábbítás végző adat síkjának a szétválasztásából fakad. Alapvetően ez jellemzi nálunk az SDN fejlesztéseket. Valamilyen mértékben megfogtuk az intelligenciát, amely korábban szinte 100%-ban az eszközben helyezkedett el. És ezt, majd mondok ellenpéldákat is egyébként, de és ezt az intelligenciát valamely mértékben, tipikusan nem 100%-ban egyébként, az eszközből egy külső kontroller típusú eszköz irányába tereljük. Ezen kívül ehhez a technológiai csoporthoz hozzátartoznak olyan fogalmak, mint az OpenStack. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell itt a társaságnak bemutatni. Ami számunkra fontos az OpenStack terminológiában, az a Quantum, azaz a networking csoport. Fontos még természetesen az OpenFlow, erről részletesen fogok beszélni, és talán végül, de utolsó sorban az overlay hálózatok, ahogy így fejlődnek ezek az SDN technológiák az egyes termékeinken, meg szoftvereinkben, hát az látszik tisztán és világosan, hogy a különböző overlay modelleknek a párhuzamos fejlesztése, az annak szinkronban kell lenni ezekkel a szoftveres útirányokkal, és erre igen nagy hangsúlyt fektet a cég. Na most az, hogy elszeparáljuk az adat síkot a vezérlősíktól. Erre azért korábban is már volt példa. Én nagyon jól emlékszem a Katalyst 5000-es, illetve 5500-as kitűnő berendezéseinkre, amelyeken egy LAN-emuláció nevű technológia segítségével remekül az intelligenciának, tehát a vezérlősík intelligenciának egy részét dedikált ilyen logikai entitásokban különböző hardvereken tároltunk. Amellett nyilvánvalóan a mondjuk újabb generációs technológiákat említve, mondjuk a különböző access pontokat vezérlő ilyen wireless LAN kontrollerek esetében is valahol az intelligenciát eltávolítottuk a fizikai rádióspektrumot biztosító doboztól, és egy ilyen központi intelligencia szerepet betöltő eszközt kreáltunk, vagy kreált az iparág, és hát ez nem egy új keletű dolog. Az overlay-ek, tehát új típusú overlay-ek jelennek meg a hálózatokban, ezt is látjuk. Az egyik legújabb keletű dolog és legnépszerűbb dolog mostanság, biztos a Tamás nagyon sokat beszélt erről korábbi adásokon, a VXLAN és VXLAN technológia és annak különböző gyártó specifikus barátai. Azt gondolom, hogy ehhez hasonló virtuális szeparációval rendelkező, virtuális szeparációt biztosító technológiák, mint a VLAN-ok, gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben már igen régóta használjuk. És hát a menedzsment és a programozhatóság azt hiszem a kulcsa talán ennek az egész történetnek. Azok a technológiák, amiket az elmúlt években főleg hát úgynevezett magasabb kategóriás, akár szolgáltatói kategóriai eszközökben használtunk, ezek és aztán azok szépen ezek a technológiák le tudtak a kisebb eszközeinkbe is fejlődni, tehát tulajdonképpen azoknak az egyszerűsített változatát használtuk egyre inkább kisebb eszközeinkben, tipikusan különböző szkriptelési eljárásokra gondolok, azok már korábban megvoltak, a 10 évvel ezelőtt is láttunk már olyan diákat, amik Embedded Event Managerre vonatkozó szkriptelési, ilyen TCL szkriptelési lehetőségeket írnak le eszközöknél. Honnan jön az SDN? Ezt az egy szlájdot, ezt nem szerettem volna kihagyni, habár nyilván ugye magáról az SDN alapjairól biztos más forrásból már értesültek, de az SDN, mint alapelv, az ugye az akadémiai szférából jön, és ezért szerettem volna benne hagyni ezt a szlájdot. Igazándiból, ami számomra érdekes, az mindig ez a 2008-as dátum, tehát azóta azért most már elég sok víz lefolyt a Dunán, vagy a Bodrogon, de minden esetre a maga a projektnek a formálódása az egyértelműen valahol ebben az úgynevezett Clean Slate projektben a Stanford Egyetemen leledzik. Na most egy picit megvilágítva ezt a Control Plane Data Plane dolgot, ugye a tradicionális hálózati architektúrában, ugye az eszközeinkben fut Control Plane vezérlőség, adatsík, amely a csomagtovábbítást végzi. Most itt a Control Plane-t egy ilyen zöldszínű fejjel sikerült modellezni a slide készítőjének. Valójában, ha ezt a kontrollsíkot, vezérlősíkot ugye kimozgatom az eszközből egy központi intelligenciába, lehetőség szerint természetesen nem egybe, hanem redundáns legyen mondjuk egy ilyen vezérlő csoportba, akkor magán az eszközön csak az adatsík, tehát az adattovábbításnak a feladata marad. A Control Plane-nek a feladata az, ettől függetlenül a úgynevezett controller funkció megjelenésével, hogy biztosítsa az adattovábbításnak a logikáját. Igazándiból ez a fajta modell az, amin elkezdtek dolgozni az akadémiai szférában, tehát innen indul a projekt, az iparág, és meg kell, hogy mondjam, hogy a Cisco is ezen csoportba tartozik, inkább ezt az úgynevezett hibrid SDN modell támogatja, tehát meghagyunk intelligenciát az eszközben is, és egyébként egy külső kontroller segítségével akkor és csak is akkor avatkozunk be az adattovábbító folyamatokba, amikor erre szükség van. Tehát hibrid modell esetén megmarad az intelligencia az eszközben, és van egy központi intelligencia is, amely a kontroll eszközeinkben jelenik meg. Nagyon sok helyről kaptunk olyan visszajelzést, mi mint gyártók, hogy tulajdonképpen szükség van SDN technológia fejlesztésekre gyártói oldalon is. Ez független attól, hogy igen sok open source közösség is alakul, amely SDN technológiákkal foglalkozik. Természetesen ugye az akadémiai szférából elindulva, ami mondjuk az OpenFlow technológiára igen csak alapozva, az adatközponti programozhatóságnak az igénye fölmerül. A szolgáltatói szektorból is igen sok visszajelzést kaptunk, főleg szintén programozhatóságra, automatizálásra hivatkozva, és hát a nagyvállalati szektorból is. Tehát úgy néz ki, hogy ez az egész jelenség, ez így átível tulajdonképpen az iparágon, és minden szektorból igény formálódott rá az elmúlt egy-két évben. Magában az OpenFlow eszközben, az OpenFlow architektúrában, ugye az OpenFlow eszközön, tehát ami korábban tradicionálisan switchnek vagy routernek neveztünk, ugye fut egy agent, amely agent egy része lehet, nem muszáj, de egy része lehet például a szoftverünknek is, a legtöbb eszközünkön ez így is van. Az OpenFlow agentnek a feladata az, hogy kommunikáljon az OpenFlow kontrollerrel, amely kontroller mondjuk egy x86-os architektúrán fut. Gyakorlatilag maga az OpenFlow protokollnak a fejlődésével, technológiák a fejlődésével egy Open Network Foundation nevű csoportosulás foglalkozik, amelynek van két distinct megkülönböztethető része, a board, aki a döntéseket végzi, aki gyakorlatilag ratifikálja a különböző verziókat. Itt gyártók nincsenek, van a Stanfordon kívül vannak olyan nagy cégek, mint a Google, vagy olyan szolgáltató, mint a Deutsche Telekom. Igazándiból az ő döntéseiket befolyásolják a vendorok, az egyes készülék és szoftver és hardware gyártók, és ott található ezek között a Cisco is. Tehát igen mélyen próbálunk technológiailag tanácsokat adni, és hát éllovasai lenni ennek a fejlődésláncnak. Magának az OpenFlow architektúrának az alapja az 1.0-as specifikáció, amely specifikációban meghatározták azt, hogy mely adatmezők segítségével lehet forgalmakat azonosítani. Az 1.0-as specifikációban 12 ilyen adatmező szerepelt, és az azonosított forgalmat, amely a különböző mezők alapján egyértelműen megvan határozva, mint egy access lista, vagy szűrő lista, egy firewallon, vagy egy routerem. Ezek után különböző akció, tehát végrehajtó mechanizmusok alá vetjük, továbbíthatjuk a forgalmat az adott porton, visszaküldhetjük a kontrollernek, eldobhatjuk, és így tovább, és így tovább. Na most ezen mechanizmusoknak a skálája, ahogy az OpenFlow specifikációnak újabb és újabb verziói jelentek, illetve jelennek meg, ezek folyamatosan bővülnek, ma már 44-45 mezőnek a tartalmát tudjuk figyelni, illetve a végrehajtó mechanizmus is egészen szofisztikált lett. Az 1.5-ös specifikáció a legújabb OpenFlow specifikáció, ez 2014. decemberi. Ebben már egy úgynevezett egress pipe alapú működés, ami az adatközponti switcheknél egyébként általános működés lett definiálva, amellett például TCP flagek jelentek meg a paraméterlistában, tehát egy ilyen viszonylag egyszerű szűrő feltételeket teljesítő tűzfal típusú eszköz is kialakítható a tradicionális hardveren. Példának hoztam fel a Catalyst családból a 3850-es vagy 6800-as eszközöket, ezek OpenFlow képesek. Mi az 1.3-as OpenFlow szabvány szerinti működést támogatjuk az eszközeinken jelenleg, de természetesen, ahogy az egyik kedvenc kollégám szokta mondani, a szoftver csak azt tudja nyújtani nekünk, amit a hardware megenged alatta. Tehát gyakorlatilag itt lehet látni nagyon jól a különbséget mondjuk egy Catalyst 3850-es vagy egy ASR 9000-es eszköz között, akár a ledefiniálható OpenFlow flow-k számában, akár a különböző prefixeket tárolandó FIP tábláknak a méretében, jól látszik a különbség. Mindenesetre a mechanizmus az gyakorlatilag ugyanaz. És nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az OpenFlow az a mi terminológ, vagy a mi SDN filozófiánkban a sokfajta protokoll technológia közül csak az egyik, amivel foglalkozunk. Az enterprise, illetve akadémia, tehát a vállalati szektorban is még inkább az akadémiai környezetből jön hozzánk a legnagyobb igény OpenFlow fejlesztésekre. Tehát első körben akadémiai szféra, második körben pedig a vállalatok. Milyen SDN megoldásaink vannak? Tehát ambivalens módon a OnePK technológiát is benne hagytam ebben a diasorozatban, pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan Cisco specifikus technológia, amely gyakorlatilag a Cisco szoftverei felett a Cisco eszközök vezérlését hajtja végre, és mikor ez egy olyan módon, hogy ugye a hardware-en, tehát a vason megjelenő operációs rendszer fölött a Cisco saját magának kidolgozott olyan apikat, amelyeket a mi fejlesztőink írtak meg C-be, Java-ba, Python-ba. És gyakorlatilag ezeket az előre definiált apikat applikációk segítségével tudjuk meghívni, üzemeltetni, menedzselni. Ennek egy óriási előnye a magának az architektúrának az volt, hogy szinte minden adattovábbítási területet külön-külön lefedett. Tehát volt benne, vagy van benne az adat továbbításra vonatkozó, a RIP táblákra, a FIP táblákra vonatkozó információ, azoknak a statisztikai kinyerése az eszközeinkből, a QoS beállításokra, minőségi szolgáltatások paraméterezésére vonatkozó APIK. Tehát egy csomó olyan, az eszközkészlet egy csomó olyan elemet tartalmaz, amivel egy komplett menedzselhetőség rajzolódik ki a szemünk előtt. Minden esetre azt látom az utóbbi időszakban, hogy talán a sokfajta SDN technológia közül erre vetítődött, legalábbis Cisco-n belül a legkevesebb reflektorfény. A deployment modellek egyébként úgy működtek, hogy magát az applikációt ezt el tudjuk hostolni mondjuk egy UCS server farmon, Blade-en, vagy akár egy konténerben magán a Nexus 3000-es eszközön. És a OnePK mint egy agent futhat magán a hálózati komponensen. És az előadásnak a második részében, az utolsó egyharmadában pedig szeretnék végigfutni azokon a kontrollereken, amik mint ahogy az előadás első részében kiderült, tulajdonképpen egy központi funkciót töltenek be a mi SDN világunkban. A Cisco nem egyfajta kontroller gyárt. A kontrollereknek gyakorlatilag ugyanaz a feladatuk, a különböző típusú kontrollereknek, az a feladatuk, hogy a hálózati eszköz működését vezéreljék. Hogy miért gyártunk ennyi fajta kontrollert, ez egy nagyon jó kérdés. Mi azt gondoljuk jelen pillanatban, hogy a megfelelő célra a megfelelő kontrollert gyártja le a Cisco, vagy javasolja a Cisco, de elképzelhető, hogy ezen kontrollerek azért a közép-hosszú távon majd konvergálni fognak egy egységes platform, vagy platformok irányába. Az Open Daylight az a projekt az SDN világon belül, ami gyakorlatilag a gyártók, igen széleskörű gyártói támogatással rendelkezik. Open Daylight kontroller volt az első kontroller egyébként, amit valaha a Cisco alkotott, XNC néven. Gyakorlatilag az Open Daylight kontrollerben itt a kékszínű mezőn belüli alapkomponenseket kell tekinteni. Létrehoztak egy, ez egy ugye, általános szabvány, tehát gyakorlatilag mindazon gyártók, akik csatlakoztak hozzá, azok ezt a fajta működési modellt támogatják. Egy úgynevezett alap operációs infrastruktúra vezérlő modulhalmazt, és mint minden kontroller, ez is rendelkezik északi, illetve déli csatolásokkal. Északi interfészként Java alapú OSGI, illetve RESTful technológia támogatást láthatunk, vagy találhatunk, és southbound irányban pedig OpenFlow specifikációt. Talán azért, mert itt az OpenFlow specifikáció megjelenik southbound irányban, éppen ezért ez az Open Daylight projekt az, ami leginkább mondjuk egyetemi szférában elterjedt, illetve kutatói hálózatokban szintúgy. Itt van egy Open Daylight, ez a Cisco-s Open Daylight projektből származó topológia ábra. Ugye, mint minden kontrolleres esetben, A és B pont között definiálni kell hálózati logikai kapcsolatokat, úgynevezett flow-kat, meg kell mondani, hogy hogyan fog A és B pont között folyni a forgalom a hálózatban. A másik típusú kontrollerünk azt elsősorban nagyvállalati szektorban pozícionálja a Cisco. Ezt úgy hívják, hogy EPIC EM. Az EM az az Enterprise modult jelenti. Ez egy olyan specifikus kontroller, SDN kontroller, ellentétben az előző Open Daylight-os, open source, gyakorlatilag ingyenes kontroller modellel. Ez egy fizetős termék. A fizetős terméknek én most három dolgot emelnék ki nagyon gyorsan ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy igazándiból egy olyan fajta technológiával dolgozik southbound irányban a kontroller, tehát az eszközeink irányába, ami nem igényel külön, igen magas hardware-szoftver verzió típust, upgrade-et, stb. Tehát egy általánosan használható kontroller, aminek szoktak örülni a felhasználóink. Illetve a másik irányból nézve nem igényel nagyon extenzív programozási tudást, ez mondjuk pont egy egyetemi környezetben nem feltétlenül egy előny, de a nagyvállalatok vagy a vállalati szektor egy része ezt mindenképpen értékeli. Ebben a modellben, ugye szintén megint a kék mezőn belüli alap infrastruktúra komponenseket nézzük, hasonló dolgokat találunk, mint az Open Daylight-ban, Network Discovery, Topology Manager, Device Manager, stb. Csak még itt vannak azok az úgynevezett speciális modulok is, amelyeket hálózati applikációkkal, akár például felül megjelennek Cisco Source néven, Cisco által generált applikációkkal is meg tudunk hívni. Southbound irányban pedig ott van ez a VTY-na jelölt, hát ez egy, mi csak CLI rappernek hívjuk, gyakorlatilag a CLI parancsokat megfelelő módon beenkapszulálva tudjuk az eszközéket megszólítani, de legalább nem igényel egy speciális agentet az eszközparkon. Itt a topológia view, esztétikailag nem szeretnék belemenni, hogy ez most mennyire szimpatikus vagy nem, az előzőhöz képest, ez egy példa a különböző EPIC-es hálózati eszközök összekötésének topológiájára. És az utolsó, az pedig az úgynevezett EPIC, és talán most én azt gondolnám, ugye az XMC kontrollert, mint Open Daylight kontrollert már megemlítettem, és akkor ezzel be is zárul a kör. Tehát ez az most látható jelenlegi harmadik és egyben utolsó, ma említésre kerülő kontroller, ezt meg kifejezetten a data center, az adatközpontok irányába, tehát ilyen úgynevezett fabrikinéből Nexus 9K-s környezet irányába van kifejlesztve. Ez kifejezetten egy olyan kontroller, amely esetében northbound irányban REST, illetve Python technológiák segítségével, South Bound irányban pedig egy igen széles körű technológiai támogatással, ott fel van sorolva az ábrán, ezt meg lehet majd tekinteni, rendelkezünk, tehát ezekkel lehet a South Bound irányba az eszközök felé, North Bound irányba pedig az applikációk felé kommunikálni. Magának az API kontrollernek ilyen a felépítése. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy ott megjelenik egy Opflex ACI Agent technológia, ez az a technológia, aminek a segítségével ezek a Nexus 9K-kkal tulajdonképpen kommunikál az API kontroller. Jó, ezen továbbugrok. Itt van egy technológiai ábra, illetve egy topológiai ábra arról, hogy nagyjából hogy épül fel ez a hálózati eszköz. Gyakorlatilag ugye itt minden technológiának, minden kontrolles technológiának azt láthattuk, hogy az a felület, amit mi biztosítunk, az egy típusú felület. Nyilván, főleg az Open Daylight-nál mindenkit arra biztatunk, hogy a lehetőségeknek megfelelően a programozhatóságot kihasználva a saját ízlésére formálja a megjelenését a hálózatvezérlőnek. És akkor ez az utolsó összefoglaló szlájdom. Igazándiból azt látszik a Cisco-s fejlesztői környezetekből, és itt kiemelném a devnet.cisco.com-os szájtot, amin keresztül bele lehet tekinteni ezen fejlesztésekbe, hogy a hálózati technológiák tekintetében szinte minden rétegen, egészen fönt a menedzsment orkesztrációs rétegtől lefele magának az eszköznek a menedzsmentjéig. Igen, sokfajta technológiával, protokollal foglalkozunk. Említések előtt ugye a OnePK OpenFlow technológiák, és gyakorlatilag az OpenFlow-tól jobbra még egy csomó olyan projekt van, ami akár hálózati eszköznek a routing RIP táblájának a vezérlésével, vagy FIP táblának a vezérlésével foglalkozik, különböző hálózati útvonal manipulációkkal, mint a BGPLS, és hát magának a provizionálásnak, hálózatmenedzsmentek, orkesztrációnak az összefogásával, mint a Puppet meg a Chef csoportok, ezzel egészül ki egy ilyen teljes technológiai képpé. Ennyit szerettem volna mondani.